Kedves hallgatóink, fiatalok, öregek, nők és férfiak! Rendkívüli riportot közvetítünk az 1848-as márciusi napokról. Vasvári Gergely most következő félórás műsorszáma párhuzamot von a mostani és a márciusi forradalom között, és ismerteti a 48-as események történelmi előzményeit.
Márciusa és 1956. októbere. A hang, a lelkesedés, a szív, az érzelem, amely tegnap Budapest utcáin viharzott, ugyanaz volt, mint ami 101 néhány évvel ezelőtt csapott magasba Pest-Buda utcáin. A polgárok, a nemzetőrök, az asszonyok, az iparosok, a költők, a fiatalok úgy lángoltak, úgy terveztek, úgy dobtak félre minden tervet, és úgy alkottak pillanatról pillanatra újabbat, nagyszerűbbet, mint most történt, ezeken a tavasszá változott októberi napokon. Amit nekünk éveken át a kommunisták 48-ról, Petőfiről, Kossuthról hazudtak, abból semmi sem volt igaz. Az meggyalázása és álnok kisajátítása volt annak a nagy márciusnak. Az olyan volt, mint amikor az ördög angyalruhába díszelek. Az gyalázat volt, ferdítés, képmutatás. Az igazi március az volt, 48 márciusa azt hozta, amit az elmúlt napokban Pest, Szeged, Pécs diáksága mutatott. Az igazi március szelleme az, amelyet tegnap és ma láttunk. Az, amely az egyetemi falak között ma épp úgy szent cinkossággal konspirált, mint annak idején a pillanatban. És akkor is ugyanaz a szent tűz vitte barikádokra a mámoros ifjúságot, amely ma átjárta az ifjú pesti szíveket. És most, tegnap és ma, hetek óta, és még hosszú hetekig itt él szívünkben Petőfi, Jókai, Vasvári Pál, Sükei és a többi márciusi ifjú minden lelkesedése és minden nagyszerű érzelme. Mintha 48 fiataljai menetrendet készítettek volna 56 ifjúsága számára. Mintha a nemzetközi események akkor azért alakultak volna úgy, hogy 100 év után újra megismétlődjenek. Akkor is, mint most, az ifjúság lelkesedését Kormány Bérenc kucserák akarták csitítani. Akkor is, mint most, a rendszer ügynökei maguk akarták megnyergelni az ifjúság követelését, és el akarták sikkasztani azt. Akkor is, mint most, a Pilvaxban még haboztak a fiatalok. Először csak jámbor ökörsütést terveztek. A Rákos mezőre tervezték a gyülekezést, nem március 15-ére, hanem csak március 19-ére. És akkor az ingadozás, a várakozás pillanatában, úgy, ahogy ma megérkezett a varsói hír, akkor megérkezett a bécsi hír. És ez egyszerre meggyorsított mindent. A Pilvax kávéház kávégőzös forgatagába berobbant a Bécsből jött hajó utasainak kiáltása, hogy Bécsben kitört a forradalom, és abban a pillanatban eldőlt a kérdés. Az ifjak határoztak, és másnap felvirradt március 15-e úgy, ahogy megismertük, és ahogy most 100 év után Pest fiataljai megismételték. Hogy nőtt akkor is a tábor? Hogy kovácsolódott a nemzeti egység? Ahogy ma is a fiatal katonai akadémikusok, akik az elnyomó hatalom egyenruhájában vannak, magyar szívükre hallgatnak, úgy akkor is 48 mámoros hónapjaiban a nemzetőrség, a fegyveres alakulatok mind-mind csatlakoztak a Pest-budai egyetem fiataljaihoz. A történelem dicsőségesen ismétli önmagát, és a Lánchídnál, a Baross téren mindenütt Budapest terein ma az a halálra szánt lélek harcol a nemzeti szabadságért, amely Petőfivel az élen nyomult be a Hekenász nyomdába, amely a Nemzeti Múzeum lépcsőjén kiáltotta a magyarság és a nagyvilág felé a nemzeti dalt.
Talpra, magyar! Híja haza! Itt az idő! Most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés! Választatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!
És 100 évvel ezelőtt is, ahogyan ma, 1956. októberében találkozott a magyar és a lengyel nép szabadságharca. Akkor is, mint most, az oroszok ellen felkelt lengyel nép hősi példája ragadt át Mirán. Lengyel tábornokok siettek hozzánk, beálltak a magyar hadseregbe. Lengyel tájakon állomásozó magyar garnizonok rohantak haza, hogy élére álljanak a harcnak. Ahogyan ma Póznán véres elnyomatását is meg akarták torolni Budapesten, ahogyan ma az orosz vezetők arcába vágott lengyel nem növelte nálunk is a lelkesedést, akkor is Petőfiék korában is a lengyel mártírok példája volt az, amely nem szolgaságra, nem megadásra, hanem harcra, nagy, szent szabadságharcra buzdított. És amiként akkor együtt vérzett lengyel és magyar, úgy ma is határtalan, végtelen szeretettel tekint egymásra a két nép, és jóban, rosszban, szenvedésben és diadalban egyet vagyunk. Most is, amikor a magyar egyetemek ifjúsága értesült arról, hogy Hruscsov, Kaganovics, Mikoyan és Molotov hiába utazott Varsóba, most a lengyel példa lelkesítőleg hatott. Ezért küldtük 100-ával a táviratot Varsóba. Ezért merült el a gondolat, hogy tüntessünk Bemapó szobránál és a budapesti lengyel követség előtt. Most is örökre egybeforrott a két nép, és most is mámorosan kiáltotta Budapest ifjúsága, szovjet kuronyok árnyékában is bátran kiáltotta, Bemapó és Kossuth népe együtt megy ma kéz a kézbe. Márciusa és 1956. októbere. Ez a két dátum történelmi dátum, és nem jöhet esemény, nem jöhet idő, nem történhet olyan katasztrófa, amelye két nagyszerű cselekedet fényét elhomályosítaná. És ahogy ma Petőfi, Jókai, Vasvári neve halhatatlanul él, Úgy támadnak új nevek az elmúlt hetek és a mai hősi harc forrongásaiból, a mártírok, a hősök, a bátrak, az áldozatkészek nevei. 1956. októbere ma visszatekint 1848. márciusára. Hogyan is volt csak? Hogy kezdődött? Hogyan folyt le? Milyen indulatok szárnyaltak akkor? Hallgassuk meg most, Magyarország népe, hallgassa meg most az egykorú leírást, a szemtanú bizonyságtételét. Idézzük most Jókai barátját és tanítványát, idézzük Mikszáth Kálmánt, aki örök életű írásban, nagyszerű riportban örökítette meg, mi is történt 48-ban, mi volt és hogyan kezdődött. Szél, onnan jöttek a divatok, az olvasmányok, az eszmék. Mire már a maga nagy mámorát kialudta a roppant világváros, a sutba dobott frigiai sapkához való fejek más országokban kezdtek nőni. A magyar társadalom nagy átalakuláshoz fogott. Lázas készülődés indult meg a szívekben és elmékben. Egy láthatatlan szellem fúr, farag, olt és idomít. A marszei esztúja a Tóth Gáspár inasa, aki az új ruhát vitte haza nyári Pálnak, rá a Carmenyol híres dallamával felelt az aranysas csaposa. A Jókai asztalán Hugo Victor, Michelet, Beranger, Louis Blanc szűhevertek. Petőfi szobája falain ott lógtak Mirebeau, Danton, Marat, Robespierre és a többiek, a forradalom izzó tüzében istenekké vált szörnyetegek. A nagy francia kultuszban még a szakállát is franciásan hagyta meg. Kedves, feledhetetlen tél volt ez, melynek egy még feledhetetlenebb március vetett véget. A szokott langyos tavaszi fogalmakba a szabadság illata vegyült. Valami titkos sejtelem lappangott a szívekben. Reméltek, sőt, vártak, lázasak voltak és mámorosak, mintha a rügyfakadás izgatná őket. Pozsonyban ott könyökölt a diéta, az utolsó rendi országgyűlés, de az ólomlábon járt. Igaz, hogy e fölött már Kossuth volt az úr, s a reformokra nézve az összes tekintetes karok és rendek megvoltak már kurítva. Deák, Ötvös, Széchenyi szónoklatai előkészítették a talajt. Idelent nincs akadály többé, sőt elméletben már meg is vannak az összes nagy reformok. A felelős kormány, a népképviseleti rendszer, a szabad sajtó, de a hatalom még habozik, s még hosszú küzdelmek, nagy húzavonák lesznek, míg a megérett gyümölcsökhöz hozzájutunk. Mert nem elég, hogy a fa meghozza, a napsugarak megérleljék, még az is kell, hogy a csősz a leszakításukat megengedje. De míg az országgyűlés piszmogott, a felső tábla pláne még habozott és morgott is, maga se bízván eléggé a jövőnek ebben a zenéjében, addig Párizsból megérkezett a párizsi forradalom híre. Az ifjúság már eddig is türelmetlen volt a januári olasz forradalmak hatása alatt, és már januárban kimondta, hogy az országgyűlési halasztásokkal elégedetlen. E nyilatkozatra akkoriban visszhangot adott a pesti fiatalság, amely a Pilvax kávéházban tartott gyűléséről együttérzésre és cselekvésre hívta fel a pozsonyiakat. A párizsi forradalom híre március 1-én ért Pozsonyba, éppen 8 egész nap kellett ehhez az útjához. Kossuth rögtön kifeszíté hajója vitorláit, hadd hajtsa őket a forradalmi szellő, s megtette híres indítványát a felelős kormányról, melyet a követek többsége március 4-én elfogadott. A főrendek akarata tehát megtört, elfogadták a javaslatot, és március 15-én külön küldöttség vitte a királyhoz Bécsbe. Ami Pozsonyban főtt, ugyanaz ford Pesten is. Csak hogy Pesten nagyobb tüzet rakott a fazekak alá a sajtó. Az ifjúság magára hagyatva, türelmetlen szenvedélyességgel tárgyalta a reformokat, és elhatározta a Pilvaxban, hogy egy nagy népgyűlést és lakomát rendez a francia forradalmi lakomát mintájára a Rákos mezőn, ahová meghívja az egyetemi ifjúságot, a népet, és még 80 meghívót küld szét egyleteknek, intézeteknek. A programot is megtervezték. Lesznek beszédek, lesz ökörsütés. Petőfi egy verset ír erre a napra, amit maga fog elszavazni. Végre pedig a nép megállapodik a kívánalmak iránt, és pontokba önti azokat. A pontozatok, melyeket Jókai az irini szövegetéséből öntött át népszerűbb alakba, gyorsan kivárogta ki a lakosság közé. Pest még kisváros volt, az intelligencia úgy szólván egy csomóban élt, és mindjárt értesült mindenről. A lateinerek lelkesedtek, a benszülött polgárok, mint látványosságot fogták fel a tavaszi napfényben özönlő újjongó tömegeket. Megéjenzik az utcákon mutatkozó Petőfit, vagy a szép herkon Vasvári, kinek gyertyaszál termetét, nagy homlokát, élénken villogó fekete szemeit, de sok úriasszony és kisasszony nézi nagy efekedéssel. A császár kezei hosszúak, mondják a budai spízbőgerek, ebből még baj is lehet. A helytartó tanács öreg tagjai, Odri, néki nagyságos urak, kik lejártak kávézni Budáról, a török császárba, titmálva mosolyogtak. A császár kezei be vannak csukva, nem lesz abból a dologból semmi. De a közönség hittyet hány a százados történelemnek, a hagyományos bécsi kéznek, a keseri tapasztalatoknak. Csodálatos, erős hit férkőzött a szívekbe, hogy valami nagy dolog sziluettje rezeg a levegőben. Senki se látta, de mindenki érezte. Mindenki arcán örömült. A pipere üzletekben nemzeti színű kokárdákat vartak. A Pilvax reggeltől estig tele volt, mint egy búcsújáróhely. Az emberek azt mondták, hogy egy kis szabad friss levegőt mennek oda szívni, pedig ott csak törpölt kávészag volt, de az is jól esett a tüdőnek e nevezetes helyen.
Az ifjúság március 14-én gyűlést tartott az ellenzéki körben. Vasvári állott fel, gyönyörű atléta alak, a szépség, ifjúság minden varázsával, és azt indítványozta szépen, folyékonyan, nemes méltósággal elmondott beszédében, hogy a petíciót egyenesen a királyhoz kell elvinni. Frenetikus tesztészaj tört ki a bátor szavakra, amelynek végét alig lehetett kivárni. Vasvári első felszólalása oly rokon szenveket csal ki a szívekből iránta, aminőkre alig van példa a napokból, mikor az óriások olyan szaporán termettek, mint a gombák az erdők harasztja közt. A te karriered megvan állapítva, pajtás, mondá szónokhoz lépő Székely József, akit olyan nagy talentumnak tartottak akkoriban, hogy a prognosztikonok szerint Kossuth Lajost fogja elérni. Bevárva a roppant hatás elhalványulását, Klauzál Gábor emelkedett szólásra, kifejtvén, hogy a petíció súlyát mindenek előtt emelni kell, hogy ez nem mint egy töredék, de mint az egész nemzet kívánsága mehessen a királyhoz. Nem szabad tehát elhamarkodni. Véleménye szerint közlendő az országgyűlés ellenzék értekezletével, és ha az elfogadja, akkor ki kell vinni minél szélesebb néprétegekbe, és több ezernyi aláírással ellátva bocsátani szabályszerű útjára. A jurátusok nyugtalanul feszengtek. Kellemetlen, lehűtő beszéd volt, mint a hideg zuhan. Imit amott csípős ellenmondást tódult a szónok ellen. Morogtak, zavarták a terem túlsó oldaláról. Furfangos halasztás, fordítja egy mérges hang. Ki vagyunk játszva, ismétli egy másik.
A jurátusok nagy csörtetéssel hagyták el a termet, és átvonultak a szomszédos Pilvaxba, ahová az írók is gyülekezni kezdtek nagy délrel, durral. No, szépen vagyunk, naiv balekok vagyunk, a formákkal agyonütik a lényeget. Elkedvetlenedés és lehangoltság mutatkozott. Vacsora után eljött Petőfi is. Mogorva volt, és Klauzál szitta. Teljes depresszió uralkodott az ifjú óriások barlangjában. Már éppen szétszéledni készültek 10 óra tájt, midőn egy szürke ruhás ifjú lépett be az ajtón, akit senki sem ismert. Könnyen elvegyülhetett volna az apatikus mogorva közönségben, melyet semmi sem érdekelt most, de ő ezt éppen nem akarhatta, mert egyenesen felugrott a biliárdasztalra. No, erre aztán csak ugyan észre kellett őt venni. Pozsonyból jövök, szót elkendezve, mohón. Az ifjúság küldötte vagyok. Bécsben kitört a forradalom. Metternichet elkergette a nép, és most barikádokat emel. Csak a Gabriel harsonájától fog így megelevenedni még egyszer a sokaság. Forradalom van Bécsben? Micsoda ostor pattogtatás ez az erekben folydogáló magyar vérnek. Elkergették Metternichet. Tehát őt is, nem csak Lajos Fülöpöt. Istenem, milyen szép a világe Jámbor, Lajos Fülöp és a furfangos Metternich nélkül. Az emberek egyszerre rózsaszínnek láttak mindent. Az ifjak egymást ölelgették. Hát már a bécsiek is dolgoznak, csak mi vagyunk tétlenek. Pokolba a formákkal. Cselekedjünk, uraim, ne tétovázzunk tovább, polgártársa. Ez a Petőfi fanatikus hangja volt. Az ifjak felugrálta. Úgy van, cselekedjünk, munkára fel, vezessetek bennünket. Ez alatt folyton nyíltak a kávéház ajtajai, és új alakok jöttek új hírekkel. Csodálkozást keltett Vahot Imre és Klauzsál Gábor megjelenése. A bécsi forradalom híreit megerősítették a jöttek. A szemben lakó Koplánszki kesztyűcsinálónak a fia érkezett meg Bécsből, aki színről színre látott egyet más az utcai tüntetésekből. Koplánszki elhozta a pillanatba a tanút is. Fünn az utcán is gyülekeztek zsibongó, álmélkodó és magyarázó tömegek. A Pozsony felől érkező hajó utasai egy fél óra alatt szétterjesztették a hírt a városban. Egész Pest talpon volt, és az ellenzéki kör meg a pilvax előtt tovongott. Egymást ölelgették az emberek, és pátosszal beszéltek, mintha színpadon volnának. Bent a kávéházban az izzó hangulat ereje alatt Irinyi kezdett beszélni, kire nehezteltek egy kicsit, mert az ellenzéki kör titkos emberének hitték, aki együtt keverte a kártyákat Klauzállal. Polgártársak, szólt Irinyi, Petőfinek igaza van. Ne hagyjuk magunkat a formák korlátai közé szorítani. Most már én is azt mondom. A délutáni 4 gyűlés határozata fölöslegessé vált. Mondjuk ki, hogy a 12 pont rögtöni életben léptetését követeljük. Úgy van, mondjuk ki. Izgalmas vita fejlődik ebből. Klauzál, aki azért jött, hogy ismét mérséklőleg hasson, elkezdi érvekkel bizonyítani, hogy nem volna illdomos a népgyűlés határozatát így rövidesen megváltoztatni. Többen helyestőleg bólintatnak. Így Jókai, Emődi, a Tisza fiúk nevelője, Vahot. A jurátusok nagy része gondolkozóba esik. Némi zsibbadság, habozás volt érezhető, mikor Sükei Károly beleszólt az ő hebegő motorában. Nem kell most az okos ember! Zajos derültség tört fel, s elmossa a Klauzál felszólalásának hatását. Utána Petőfi szól, s újra felfesdíti egy-két szóval az ingadozókat. Irányi Dániel fölkiált, fogjunk fegyvert! Nagy összevisszaságban gomolyog az ifjúság. Tizen is szólni akarnak. Klauzál látja, hogy nem boldogul, elhagyja a kávéházat.
Az ifjúság most már magára marad, de a jelenet mind jobban fölveszi a káosz jellegét. Már egymás szavát se értik. Vasvári a stilétás botjával hadonász és fenyegeti a gyávákat. Az óramutató az éjfél felé közeleg, néhányan távozni készülnek. Jókai is. Aludjunk rá egyet, mondja. Ne aludjunk, Marci, Mennydörgyi Petőfi, határozzunk előbb. Vajda János az ajtóhoz rohan és becsukja. Uraim, addig innen nem mennek ki, míg nem határoznak. Ez döntött. Az ifjúság vezetői most már hamarosan s egyetértőleg határoztak, hogy holnap reggel az egyetemi ifjúság bevonásával tüntetést rendeznek, s a 12 pontot, amennyire lehet, mindjárt életbe léptetik. Semmi körülmények közt nem tágítanak, sőt, ha kell, szembeszállnak a szuronyokkal is. Kiosztották egymás közt a szerepeket, Kirinyi Petőfit kívánta megbízni a 12 pont proklamálásával. Petőfi szabadkozott, hogy ő egy verset fog felolvasni, hanem egy kis népszerű bevezetéssel Jókai terjessze elő a pontokat. Vahot Imre már az ajtóban volt, mikor eszébe jutott, hogy be kellene venni a pontok közé a rab Táncsics Mihály szabadon bocsátását is, mire ebben is megállapodtak és megint módosították a pontokat. A katonaságról szóló 10. és 11. pontot összevonván a 11. helyére a politikai államfoglyok szabadon bocsátását szúrták be. A szövegezéssel Jókai bizatott meg. 2 órát üdött a tornyokban, a csöndesében, mikor a közvélemény asztala elosztott azzal a jelszóval, 8 órakor reggel itt legyünk. Jókai és Petőfi sietve lépegettek lengvai köpenyegeikbe burkolózva a Dohány utca felé, a közös lakásra. A lámpák bágyattan pislákoltak az utcákon, mindjárt kiégnek. Nyugat felől szürke felhők szágódottak az égbolton, a hold sietve bújt a felhő rongyok alá. Holnap talán megint visszatér, de az öreg Magyarországot nem találja itt többé.
Rendkívüli riportot közvetítettünk az 1848-as márciusi napokról, párhuzamot vonva a mostani és a márciusi forradalom között. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.